Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, most azt az igét, amelyet erre a mai napra az Ószövetségből igehirdetésre kijelöltek, és egy nagyon-nagyon jól ismert ige ez. Talán aki már olvasta otthon az útmutató alapján, tudja, hogy Jákob tusakodásának a története ez, a jabbók gázlónál, amikor kikerülhetetlenül haza kell térnie, és az egyik legkomolyabb haragosa, a saját testvére Ézsau vágtat vele szemben fegyveres katonáival. Ebben a helyzetben látjuk most Isten igéjének a tükrében ezt a történetet. Így hallgassuk meg most Isten igéjét Mózes első könyvének 32. részéből, a 21. verstől. Ezt gondolta Jákob. Megengesztelem Ézsaut az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a színe elé, talán szívesen fogad. Az ajándék tehát átkelt előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a jabbúk gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének a forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob, ami azt jelenti csaló. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: minek kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Ámen.
Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, melyel törölted bűnömet, mindörökre áldva legyetek.
Hát ez Jákob élete. Valami örök emberi történet. Nincs olyan helyzet, amiben, ha valaki rendszeres templomjáró lenne, ki tudná kerülni azt, hogy ezt a történetet Biblia órán, vagy Isten tiszteleten, vagy egy ifjúsági táborban, vagy egy evangelizáción valahol hallja, újra és újra hallja. Jákob élete örök történet. Nem valamiféle ószövetségi képregényként van beleírva Mózes első könyvébe, hogy legyen, ami megmozgatja hittanosok fantáziáját, pedig azért az ősatyák élete olyan, ami megmozgatja a hittanosok fantáziáját. És nem csak azért, hogy legyen egy egészen szilárd reménysége az ószövetség választott népének, hogy az ősatyák aztán igazán. Ők igazán hittek, ők igazán tudták, ők igazán élték az Istent, ők igazán tapasztalták, hogy mire számíthatnak. Jákob élete örök történet. Nem lehet úgy olvasni, hogy ne mozdítson meg bennünket is, mert Jákob élete a miénk is. Vannak olyan életek az elmúlt évezredekből, amelyek valahogy örökkévalóak. Hogy mindenkinek mondanak valamit, hogy mindenki egy-egy mozzanatban önmagára ismer. Szegény kritikusok, akik azt gondolják, hogy lehet és érdemes eltörölni a múltat mindenestől. Pedig ott vannak ezek az életek bennünk. Hordozzuk az őseinkét, de nem csak a stresszt és a rosszat, hanem az áldásaikat, az imádságaikat is. És bármilyen furcsa elgondolni, de a Jákobnak szóló személyes áldás 3000 évvel ezelőtt még bennünk is ott van. Mert Jákob élete a bennünk élő áldásnak is a része. Mert szól valamiféle olyanról, amit mi magunk is ismerünk, az elfogadás utáni vágyról, mert ugyanaz keres benne valakit, valamit, egy megszólítható, megváltót, egy szerető Istent, aki nem hagyta nyugodni Zákeust és a bukott életű, összetört életű asszonyt, nem hagyta elbukni és reménység nélkül maradni a sok kegyeskedő Jézus korabeli férfit, akik mégis az Istennel való személyes kapcsolatra vágytak, és azóta is 2000 év óta nem hagyta megnyugodni az apostolokat, az apostolok tanítványait, nem hagyta nyugodni Lutert, és nem hagyta nyugodni a mai Krisztus keresőket, és valahol a mi családunkban is ott van az elmúlt évszázadokban az az erős, néhány erős személy, akiken keresztül az áldás megérkezett hozzánk. Egyikünk családjában sincs olyan, hogy ne lettek volna hívő emberek az elmúlt évszázadokban. Akár tudjuk, akár nem, akár ismerjük a nevüket, akár nem. Egyikünk élete sem olyan, mint amelyért ne imádkozott volna valaki, kitartóan, talán minket sem ismerve, és a mi nevünket sem tudva még. Az elfogadás, a befogadás utáni vágy Jákob története. A konfliktus halmozó emberé, aki szeretne rendbe tenni az életében végre oly sok mindent. Az önpusztító emberé, aki nagyon jól érezte magát a saját karrier elképzeléseiben és vágyaiban, és borzasztó árat fizetett érte. Egészségben, egzisztenciában, egy rettegő életű család körében. Az ügyeskedő, akinek az a neve, hogy csaló, és így őrzi meg a Biblia, és kell neki valaki, aki egyszer azt mondja, hogy nem ez a te valódi éned, hogy valami másról is szól az életed. És persze szól Jákob élete a szerelemről, amely képes 7 és 7 és 7 évet várni, a hűségről, amelyik nem engedi el az embert, egyszerűen azért, mert tudja, hogy ki az élete párja, ki az élete kiválasztottja, és nincs az az egzisztenciális kényszer, és nincs az a családi alkú, és nincs az a borzalmas, nehéz, ránehezedő nyomás, amiért ne érné meg várni és küzdeni, kivárni, ha kell. Jákob élete arról szól, amit mi magunk is élünk, és ami végső soron mégis áldás. Minden fájdalmával együtt, minden nehézségével együtt, Jákobbal együtt az áldást várjuk, és az áldást keressük. Persze ez olyan szép és jó. Olyan jó, hogy most hirtelenjében Jákob leszármazottai lettünk, és tényleg a neki szóló ígéretek, az Isten őt kereső keze, az Isten őt szerető szíve, az Isten érte kifolyt vére és töredelme, most hirtelenjében a miénk is. De vajon miénk-e még? Egy olyan világban élünk, amely gyűlöli Jákob emlékét, és nem mindenki rasszista indítatásból, bár rengetegen azért, hanem azért, mert nem kell a régi áldás, Nem kell a régi töredelem, nem kell a régi tapasztalat, nem kell a régi imádság. Törüljünk el mindent, végleg törüljünk ki az emlékezetből. Vajon hányan ismerik még Jákob történetét? Hittanos gyerekeink, hittanos unokáink. Hányan ismerik még Jákob élettörténetét, a bibliaórások, az Isten tiszteletre járók? Hányan olvassák még Jákob történetét, akik között a mindennapjainkat töltjük a munkahelyünkön, akikkel az üzleteinket kötjük a boltban vagy a piacon? Hogy történhet meg az, hogy nem egyszerűen Jákob tűnik el az életből, hanem szépen lassan kikopik belőlünk az is, amit nekünk Jákob jelent. Szépen lassan elcsöndesedünk és befogjuk a szánkat, amikor arról van szó, hogy elfogadást kérnénk emberektől és Istentől. És nem gondoljuk azt, hogy az önpusztításból van bármiféle kimenet, és nem gondoljuk, hogy a csalásból és az ügyeskedésből új nevet lehet kapni és új irányt, és nem gondoljuk azt, hogy érdemes küzdeni 7 és 7 és 7 évig emberekért, emberek szeretetéért, emberek közelségéért, a családtagjainkért, a barátainkért, a hittestvéreinkért, szépen lassan nem Jákob neve, hanem Jákob élete, ami a miénk is. Kopik el. Jó ez így nekünk? Jó az nekünk, hogy szépen lassan beszűkülünk, és sokkal kevesebbet várunk az élettől, mint amire Isten igéje biztat bennünket. Jákob életének a nagy története az, hogy az ember tetteinek, döntéseinek, elképzeléseinek mindig megvannak a következményei. Hogy lehet következmények nélküli életet hirdetni nagyban és kicsiben, de az sohasem létezik. Hogy valahol valaki mindig megfizeti az árát annak, amit mi tettünk, amit mi gondoltunk, amit mi döntöttünk és amit mi csináltunk. És talán a lelkiismeretünknek még könnyebb, ha ezt nekünk kell megfizetni. És milyen iszonyú teher, ha másoknak kell megfizetni az én életem árát. Márpedig enélkül nem fog menni. És most nem csak Jézus Krisztusra gondolok, mert keresztény templomban vagyunk, és keresztény emberekként Jézusnak ezt az ajándékát ismerjük és éljük, és ebből élünk, hogy megfizetett nagyon sok mindenért, amit én mondtam, én csináltam, én döntöttem, én vittem abba az irányba. De hát mégiscsak azt jelenti, hogy fölvállallak benneteket, fölvállaljuk egymást, még a rossz napokon is. Mert még az emberek között is érezzük azt, hogy még úgy is lehet mások életét vállalni, hogy nem mindig minden jó. Hogy nem mindig minden fényes. Hogy mennyi próbálkozás van mögöttünk, ugyanúgy, mint Jákob mögött. És hány évtizednek kell eltelnie ahhoz, hogy Jákob az áldásra való törekvése után, a mindenféle trükközése, trükkök százai, amiről nemhogy nem kell tudnunk, de mindannyian tudunk, hogy ezek után egy hatalmas fordulattal megálltható legyen Jákob. Ez nem ilyen egyszerű. Nem olyan egyszerű, hogy én akarom, és nem olyan egyszerű, hogy trükközök, és nem olyan egyszerű, hogy majd kitalálom, és megvalósítom, és úgy irányítom. De még annyira se egyszerű, hogy talán magától mégiscsak így lesz. Magától soha semmi nem lesz jó. Talán rossz sem, de hogy jó nem lesz magától, az biztos. Valami végső garanciának, valakinek ott kell lenni a történetek mögött, hogy az jó véget érhessen, hogy az jó fordulatot vehessen. Erről szól Jákob tusakodása ott az Istennel, hogy egyszer a következmények hálóját az embernek tudomásul kell vennie. És amikor úgy érzi, hogy mindenki mehet tovább, mert Jákob még egy utolsó trükkel próbálja maga elé tolni az ajándékot, hát ha megkönnyörül rajta Ézsau, aztán utána gondol még egyet, és azt mondja, hogy nem csak az ajándékot kell előre küldenem, hanem a szeretteimet, az életemet, a döntéseimet, a vagyonomat is, mert nehogy, ha Ézsau meglát engem, akit joggal gyűlöl és joggal haragszik rám, mindenkit lemészároljon majd dühében miattam. Micsoda döbbenetes szembesülés önmagunkkal, hogy a következmények hálója most nem enged mozdulni. Most nem lehet mozdulni. Most be vagyok falazva az életemben, most azt mondta valaki, hogy meg kell állni, innen nem lehet tovább menni, ha akarnék, se tudnék, mert mások körülvettek engem, be vagyok szorítva. És amikor az ember átéli ezt, akkor értheti meg az életnek azt a másik titkát, hogy miközben a következmények átszövik az életemet, közben a sorsomban, az életemben, az évtizedeimben, a döntéseimben, még a rossz döntéseim között is szövődik bele az életembe az evangélium. Ezt látja világosan Jákob. Mert tudja, hogy ő mit tehetett, és most tudja meg, hogy Isten mit tehet. Tudja, hogy mit akart kezdeni az életével, és mire ment vele, és most láthatja azt, hogy az Isten hogy látta az életét, hogy látja az életét, és avval mire lehet menni. És szükség van ezekre a robbanásszerű élményekre. Mert ilyen robbanás Jákobnak az élete, amikor azt mondja, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Mert most van itt a pillanat, hogy már tudom, hogy mit kérek. Nekem mégis a legkedvesebb jelenet, vagy szó kapcsolat, egy rövid kis párbeszéd részlet ebből a történetből az, amikor Jákob azt kéri, hogy mondd el, áruld el a nevedet. És erre visszakérdez, hogy minek kérdezed az én nevemet. És testvérek, ez a mi történetünk. Minek kell, hogy elmondja az Isten, hogy mi az ő neve? Tudod, hogy kivel van dolgod. Tudod az érintéséből, tudod abból, hogy most ez a helyzet az életedben, az a pillanat, az a kegyelmi pillanat, amikor tényleg változás van, amikor tényleg jelen van az Isten, amikor nem az Isten hiányzott az életedből, hanem végre el tudod fogadni azt, hogy az életednek azok a jó szövetei, amiket az Isten sződ bele titokban a te évtizedeidbe. Micsoda óriási ajándék ez. Minek kérdezed a nevemet? Nem a nevem a mágia, nem a nevem a jelszó, nem a nevem a titok. Tudod, hogy kivel van dolgod. Már réges-régen tudod, hogy kivel van dolgod. Tudod, hogy kit kerülgetsz. Tudod, hogy kipróbált beleszólni, tudod, hogy kipróbált annak ellenére, hogy nem hagytad, hogy beleszóljon, mégis megtalálta a módját, hogy ne maradj nélküle. A lényeget úgy is tudod, és ez igaz ránk is. Mekkora utat kell nekünk megjárni addig, miközben állandóan azt szajkózzuk Istennek, hogy áldj meg engem, áldj meg a terveimben, áldj meg az életemben, áldj meg a munkámban, áldj meg abban, amerre tartok, amit szeretnék, és mekkora utat kell az embernek megtenni ahhoz, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor valóban olyanná válik. Valóban tudja a szíve azt, amit tudni kell ahhoz, hogy meg lehessen áldani. Nem azért, aki akarja. Nem aki erőlteti, nem aki fut, nem aki a legjobb média stratégiát építi föl, nem az, aki a legügyesebb felvételit írja, Nem az, aki a leglehengerlőbb kisfilmet állítja össze önmagáról. Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut a könyörülő Istené. És milyen különbség van mégis az életünkben, amikor ennek a könyörülő Istennek nem velünk szemben kell áldást előkészíteni az életünkben, hanem eljutunk odáig, hogy áldj meg engem, hogy ebből tudom visszaépíteni az életemet. Robbanásszerű életek, Jákob fordulata, de hát már tulajdonképpen ilyen volt az ő nagyapja is, Ábrahám, aki teljes esztelenséggel egy vállalkozást, egy lakóhelyet, egy biztos rokonságot maga mögött hagyva elindul a semmibe az ígéret földjére. A te egy szavadért, mondja az Istennek. És ugyanígy van József, a lehetetlen kellős közepén, a kút mélyén. És így van Mózes, aki cseregyerekként az identitását szétbombázva éli az életét, fiatalként, gyerekként. Milyen borzalmas kereszt az, amikor egy identitást már gyerekkorban és fiatalkorban megpróbálnak szétbombázni, és akkor a küldetés pillanatában Mózes egyszer csak ráébred arra, hogy ő kicsoda, hogy hova tartozik, hogy mit akar tőle az Isten. És ez Jézus ajándéka az apostoloknak. Amikor azt próbáljuk kutatni, hogy mi lehetett az, ami rabul ejtette az apostolokat az első szóra annyira, hogy Máté otthagyta a vámszedő asztalt és a biztos megélhetést, amikor Péter, János, Jakab és a többiek szülei nem tajtékoztak magukból kikelve, hogy itt fogunk éhen halni, ha ti itt hagytok bennünket. Mi lehet más, amikor Pál azt mondja, hogy diplomás teológus vagyok, és mégis elindulok a világ végére, az ismeretlenbe, ha kell, azért, hogy arról beszéljek, aki visszaadta az életemet. De hát mondhatjuk ugyanezt Luther Mártonról is, őt se hagyjuk ki. Ugyanez a küzdelem, ugyanez a berobbanó fölismerés. Veretesen azt szoktuk mondani, koldusok vagyunk, ez az igazság. Kevésbé veretesen mondhatjuk, rászorulók vagyunk, ez a helyzet. Ezt mondja Luther. 21. századi nyelven az evangélium az, hogy rászorulok arra, aki van. Rászorulok arra, aki megmutatja magát nekem. Ennek a történetnek valójában a saját életünkben az a legnagyobb tétje, hogy azt az Istent, aki rejtőzve már evangéliumi szálakkal szőtte tele az életünket, a szívünket, bocsánattal és áldással, szeretettel és befogadással, van-e olyan pontja az életünknek, amikor menekülés helyett megállunk és nyíltan azt mondjuk, áldj meg engem. Azért énekeltem az ige hirdetés elején ezt az éneket, mert múlt vasárnap Nyíregyházán jártam egy vizsga istentiszteleten, de az most mellékes a történet szempontjából, mert meglátogattam egy református lelkipásztort ott, aki elárulta, hogy az ő édesapja tábori lelkész volt. A vagon világban 1945-ben találkozott az ő édesapja Sztukkai Sándorra, akiről a könyvünket írtam, és akinek itt vannak a lelki prédikációi. És ez a tábori lelkész, miután kiderült, hogy a nagy szovjet gupvi gulág rendszerben ő az egyetlen néven nevezhető református lelkipásztor, vagy protestáns lelkipásztor, az erre hajlamos hittestvéreket megáldotta és kiküldte szolgálatra. Ő küldte ki szolgálatra Sztukkai Sándort is, egy távoli táborba. Azt a Sztukkait, aki ott 40 akárhány fokos lázban, a tifusz kellős közepén, amikor ez a kiküldés megtörtént, az édesanyjával együtt énekelt ének refrényét hallotta a szívében és a fülében.
Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölted bűnömet, mindörökre áldva legyetek.
Ha akkor nem volt reménytelen helyzet, akkor értsd meg, hogy ma sincs. Ha akkor nem volt reménytelen ember, egy haldokló beteg sem, akkor értsd meg, hogy te sem vagy reménytelen. Ha akkor végezte az Isten évezredes munkáját és átszőtte áldással, akkor hagyatkozz erre az áldásra, mert ott van az életedben. Ámen. Urunk, kezed keres, szíved szeret, véred életet ad és jelent, és Úrunk, legyen igazi vasárnapunk, igazi föltámadás napunk, legyen most ez az óra újra kicsiben, vagy akár életet meghatározóan, mint Jákobnak a jabbók gázló. Ne engedj tovább bennünket, amíg újjá nem születtünk. Ne engedj tovább bennünket, amíg az áldás nem győz minden trükközése és átok fölött és kísértés fölött. Ne engedj tovább bennünket, amíg a lényeget meg nem értjük, mert nem a nevedben áll a lényeg, hanem abban az áldásban, amellyel átszőtted az életünket. Urunk, ebben az Istenről oly keveset tudó és tapasztaló világban add meg nekünk annak áldását, hogy nekünk nem kell Isten nélkül élnünk, nem kell Isten nélkül szolgálnunk, nem kell Isten nélkül terveznünk, nem kell Isten nélkül szeretnünk, nem kell Isten nélkül rendezni az életünket, és nem kell Isten nélkül meghalnunk. Kérünk téged, áldj meg minket is. Amen.